itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Sepsibesenyőre kalauzoljuk Önöket. A település Sepsiszentgyörgytől keletre, Maksától a községközponttól 3 kilométerre északnyugatra, a Bodoki-hegység déli nyúlványa közelében, a Besenyőpatak mellett fekszik. Eredetileg valószínűleg Besenyők lakták, innen a neve. 1332-ben Besensed alakban szerepel. Területe ősidők óta lakott, a Besenyőpatak felett emelkedő várhányáson őskori erődített telepet sejtenek. A régiek úgy tartották, írja Kis György Zoltán helytörténész újságíró, hogy a Sepsibesenyő felett trónoló, csendetető 1000 áldással bír. Megőrizte számunkra a múlt emlékeit, ugyanis az utóbbi 200 esztendő alatt számtalan régészeti lelet került elő e hegy oldalából, olyan népek emlékei, amelyek mielőttünk éltek itt. A gyárfás udvarház 1790-ben épült, az 1970-es években bontották le. A babos udvarház viszont 1825-ben létesült. Az épület több átalakításon esett át, az első nagyobb a 19. századra tehető, a babos Rózália és Forrófarkas házasságát követő időszakra. A kúria építés történetének további feltárásához még kutatásokra van szükség. Az épület a mesterségesen duzzasztott Besenyői tó partján helyezkedik el, szimpla, téglalap alaprajzú, dupla tetejű, klasszicista díszítésű, ma épp egy újabb felújításon esik át. Szent Mártonnak szentelt templomát a 13. században építették, a 15. században gótikus stílusban átépítették. Mai formáját az 1887-es átépítéssel nyerte el. Régi freskóinak nagy része ekkor pusztult el. A Szent László legendakörhöz kapcsolódó falfestményeket Orbán Balázs még látta. A településnek kénes vízű forrása is van.
Sepsibesenyő, mint óvodapedagógus egyedül voltam, de volt egy kolléganőm, aki tanítónő.
Besenyőn csak az egynegyed osztályt végeztük, a többit gyalogjártunk le a Maksára.
Tulajdonképpen a tudás az onnan kezdődik, hogy fegyelemmel össze van kötve.
Ha temetés van, vagy vándésé, akkor még összetart.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Salamon Kálmán és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dénes Szabó Izabella Erika vagyok, Sepsibesenyőn lakom, vitai származású vagyok, amire nagyon büszke vagyok. Már gyerekként nem voltam valami egyszerű, tehát okoztam feltörést a szüleimnek. Felmenőim között szerepeltek egyszerű emberek, szakmunkások és diplomások is. Többek között volt tanárember, orvos és lelkész is. Ez volt az, ami motivációt adott arra, hogy ezt kövessem. Többek között akivé váltam is, aki vagyok, hát azt a családomnak és a szüleimnek köszönhetem, hálás is vagyok érte.
Hivatása óvónéni, amúgy a sepsibesenyői tiszteletes asszony, de kántorizál is, úgyhogy nagyjából mindent próbál továbbvinni. Jól érzem?
Igen, tehát ezt úgy szokták mondani, hogy egy kicsit ilyen multilaterál ez voltál. Van, ami hobbiként, van, ami szakmailag, és van, ami emberség. Tehát, hogy ez nekem a fontos, és ez ötvözi az összest.
Bita nincsen olyan messzire Sepsibesenyőtől, tehát a szülőfaluja nincsen messzire a mostani lakhelytől. Ha Bitáról hallunk, akkor általában Árpi bácsi jut eszünkbe, aki faautót készített valamikor Hajdanán, tehát az valahogy beégett a hallgatóknak a képzeletébe, mert többször beszélgettünk annak idején vele. Na de hogy sikerült óvónéni lenni Sepsibesenyőn? Mert az sem most volt, pedig fiatal a tiszteletes asszony.
Igen, tehát az nem most volt. Olyan 6 éve voltam itt Sepsi Besenyőn, mint óvodapedagógus 4 évet. Amikor ide kerültem, az tulajdonképpen 2016-ban volt. Tehát az volt az, amikor nagy lépés volt a személyes és szakmai életemben is, mert az volt az az idő, amikor megalapozódott úgymond mindkettő, ami már amúgy is el volt indulva, és ugye hát az életnek a rendjéhez tartozik. Ez az időszak tele volt kihívásokkal, mert hogy a személyes életünknek a legfontosabb időszaka, tehát hogy a kezdetét jelentette. Így fiatalként belecsöppentünk egy mély vízbe, amiben úgy kellett úszni és áramlani.
Akkor is már ez a szép óvoda megvolt, amikor ide került a tiszteletes asszony?
Mint épület az megvolt. Jelen pillanatban ahogyan formailag és kinézetileg van, az egy olyan 2 éve körülbelül, külső részben teljes mértékben felújítódott, belsőleg sem lehetett mondani azt, hogy elhanyagul volt, már volt központi, meg voltak az angol vécék.
Én, ha jól tudom, vegyes csoporttal dolgozott. Nem volt megosztott csoport, hogy kicsi csoport, nagy csoport, és több kolléganővel kellett felügyelni.
Egyedül voltam, mint óvodapedagógus, de volt egy kolléganőm, aki tanítónő. 2 külön szárban működött a 2 egység, és mégis egy kicsit úgy együtt voltunk. Nekem összevont csoportom volt, mint átlagban ugye falun. A csoport létszám az mindig is problémát jelentett, mivel hogy falvakon egyre inkább csappan a gyerek létszám.
Ez minek köszönhető? A fiatalok elmennek, vagy nem vállalnak gyereket, vagy miért fogy a gyerek létszám?
A munka lehetőség miatt elmentek városokra, ugye mivel rövid programú óvoda, meggondolandó, gondolom a szülők számára, hogy a munka és a munka után a gyerekeknek a felügyelete. Tehát ez jelentette a gondot, és ez miatt is mentek el városra, mert ugye ott van egy hosszú programú óvoda, ami tükrözi azt is, hogy hát délutáni programokat tartalmaz. Ez egyelőre még falvakon hiányzik.
És akinek a szüleje mondjuk itthon dolgozik, azok most Maksán tanulnak?
Jelen pillanatban Maksán tanulnak. Az iskolai, meg az óvodai csoport is.
A szülőkkel vigyék a gyerekeket, vagy megoldják ezt iskolabusszal?
Van iskolabusz, ami nagy előnyt jelent, akár a gyerekek is, akár a szülőknek is. Ami nagyban hozzájárul ehhez a folyamathoz, az az, hogy ugye a buszsofőr, aki a buszt vezeti, az sepsi-besenyői lakos, innen indul az iskola, és úgymond óvoda előtt az iskolabusz.
A tiszteletes asszony Sepsi-Szentgyörgyön a Hófehérke óvodában címzetes. Minden nap kell ingázni?
Minden nap ingázom. És nem jelent nekem ez problémát, tulajdonképpen már 7. korom óta ingázok, saját autóval megyek, napi szinten, 2 váltásban dolgozom, és ez egy kihívás a napi rutinoknak és a céloknak az elérésére.
Óvodapedagógusnak lenni a mai világban, gondolom, hogy megtisztelő, de nem fárasztó?
Hogy fárasztó-e? Vannak napok, mikor elfáradok, de én úgy gondolom, hogy gyerekekkel foglalkozni nekem az öröm és feltöltődés. Minden nap valami újjal, valami örömmel, valami jó érzéssel térhetek haza, ami számomra felüdítő, és egyben azt a fáradtságot fel is tölti.
Én azt látom, járva az óvodákat és az iskolákat, hogy a tanítónénik és az óvónénik a legkreatívabbak. Honnan ennyi ötlet, hogy ennyi mindent ki tudjanak találni ezeknek a kicsi gyerekeknek?
Én azt mondom, hogy az óvodapedagógusi pálya, hát az a legszebb hivatás. Tele vagyunk szebbnél szebb dolgokkal, tehát egyben vagyunk bohócok, amit szoktam mondani, egyben vagyunk nagyon-nagyon kreatívak. Ötvöződnek a különböző szakmák, amik úgymond a művészetben rejlenek.
És gondolom, hogy pótanyukák is, mert elkeskenyednek ezek a gyerekek, nem? Alkalomattán?
Igen, elkeskenyednek, elsírják magukat, előjön a hiányérzet, de minden gondoskodásunkkal és odafigyelésünkkel igyekszünk azokat a hiányokat pótolni, amit akkor per pillanat a gyerekek éreznek, alátámasztjuk a pótanyuka szerepet.
Gondolom, hogy akkor tiszteletes asszonyként is könnyebb a dolga, ha már óvonéni, mert ha jönnek az ünnepek, és esetleg a templomba kell szavalatokat kiosztani, vagy valami kis műsort összeállítani, akkor könnyebb, mint hogyha csak úgy semmi gyakorlat nélkül kezdene el ezekre a gyerekekkel foglalkozni. Mármint most a besenyői gyerekekre gondolok.
Igen, elmondhatom magamról, hogy mindig is ilyen pörgős és energikus temperamentum vagyok. Tehát mindig mindenből szeretem kihozni a legjobbat. Főleg pedagógusként, tehát, hogy magamból kihozni a legjobbat. És mindig keresem azokat a megoldásokat, amelyek a szakmai és személyes életemre is pozitív hatással vannak. Ezek a dolgok sohasem eltántorítottak, hanem mindig új esélyeket, új lehetőségeket adtak, amelyek még jobban hozzásegítettek ahhoz, hogy mindenféle téren tudjak segítségül lenni.
Az, hogy közbe kántorizál is, ez plusz feladatnak számít, vagy valahol ki kell kapcsolódni ebből a sok szakmaiságból?
Szeretem, amit teszek, és amit végzek. Ezt úgy mondanám inkább, mint hobbim. Még van több más is. De úgy vagyok vele, hogy vasárnaponként ülve, csak hallgatni az igét, úgy érzem, hogy nem csinálok semmit. És akkor, hogy ez mellett még, hogy fel is töltődjek, szívesen segítek a férjemnek, nem jelent nekem problémát az a 4-5-6 éneknek az eljátszása, hiszen 2 évet alapoztam a zeneiskolában, tehát, hogy ott tanultam, és hogy úgymond az a 2 év nem veszem hiába vagy kárba, akkor egy picit ezen a téren is próbálom fejleszteni magamat.
Most, hogy van orgona szó, akkor énekel jobban a közösség?
Igen, tehát ez nagyban segíti, tehát ez személyes tapasztalatunk, hogy egy orgona kísérlet az ének alatt ad egy biztonságot, ad egy stabilitást, tehát, hogy könnyebben kijönnek a hangok, könnyebben megkapják a hangszínt, segít a ritmus is annak a követésében, mert hogy a falvakon úgy jellemző az, hogy az énekeket úgy elnyújtsuk. És akkor én úgy gondolom, hogy egyedül a lelkész hangja elég nehéz, hogy fölvegye azt a harcot, amit ott akkor per pillanat fel kellene, és hogy ugye azt ki kellene hozzai. Tehát, hogy az orgona az egyszerűen alappillére a vasárnapi istentiszteleteknek.
És már vagy kétszer említette, hogy több hobbija is van. Na, meséljen! Melyek ezek a hobbik? Miben tud kikapcsolódni, vagy mi az, ami örömet okoz?
Igen, tehát ez is azt támaszta alám, hogy óvodapedagógus. Tehát az óvodapedagógus az mindig valamivel foglalkozik, valamivel próbálja a kreativitását ugye kivitelezni, megalkotni, és én ezt többek között, hát nagyon szerettem a konyhában. Rengeteget sütök, ahogy itt nálunk szokták mondani, tehát édes szájúak vagyunk. A tortadíszítés az, ami úgy engem megnyugtat, tehát ki tudom hozni magamból azt, ami bennem rejlik, és ami bennem van.
Alkalomattán a tiszteletes urat be kell vonni ebbe a folyamatba, vagy inkább a tiszteletes asszony az, aki itt kreativitáskodik?
Nem kell, hál' Istennek, az a kell szó, hogy bevonjam, készségesen segít, és én teret is hagyok, együtt szoktunk, tehát már megvan, hogy mi az, ami az ő feladata, és mi az, ami az enyém, és ez így együtt, egy folyamat és egy egész.
Bizonyára jó dolguk van a vendégeiknek, akik ide látogatnak, mert mindig valami meglepetéssel fogadják őket.
Igen, igen. Hát a vendégeket, a családot, és úgy próbáljuk összehozni a sok szakmai dolog mellett a családot, mert én mindig azt mondom, hogy hivatás, amit végzünk, de hogy mellette próbáljuk a családot nem elhanyagolni.
Meddig lehet ezt ilyen pörgősen és ilyen nagy lelkesedéssel végezni?
Én reménykedek, hogy egész életem végéig. Nem okoz gondot, nem fáradunk el, sőt, úgy érzem, hogy akkor nem kapjuk a helyünket, amikor úgymond nincsenek feladataink. És ez ritka, és akkor úgy érezzük, hogy tapogatozunk valahol, ami úgy nem tölt fel.
Kovács Imre, Sepsi Besenyő, 1950-ben születtem, február 4.
Milyen volt hajdalán itt a faluba, Imre bácsi? Mert ma azért vannak nagyon módos házak is, vannak régi házak is.
A gyermekkorunkat 1960-ig magán gazdasággal töltötték. Besenyőn csak az egy négy osztályt végeztük, a többit gyalog jártunk le a Vaksára. Nem volt se busz, se semmi.
Most legalább viszik iskolabusszal a gyerekeket.
Viszik, s hozzák.
De sokan voltak gyerekek annak idején?
Besenyőn voltunk legalább 30-an. Akkor a falu és más volt, összetartó volt, azért mert a régi világban csépeléskor, mindenkor Basányon két cséplőgép ment, de mind a két cséplőgéphez nem kellett embert hinni, meg volt az ember. Mert nem voltak elmenve a falusi emberek, hát a föld mellett voltak. Akkor, amikor a kollektív gazdaság megkezdődött, már 60-ban, akkor 64 pár ökröt adtak be a kollektívba, és nem tudom hány tehent, amivel megkezdték a kollektív gazdaságot. Vagy 3 átszándáig, 4-ig Basányon volt a kollektív, azután Vaksához csatoltak. Vaksa pedig örökké nekünk olyan volt, mint a mostoha apa a gyermeknek. Mi valamikor Sepsihez tartoztunk, Sepsiszentgyörgyhöz. Ezzel tettek Vaksához, ő Kézdihez tartozott. Így Kézdihez kerültünk, más volt a járás. Valamikor angyalossal volt egy község, nem Maksával. És így elcsatolódott úgy főt, mint árdő.
Az azt jelenti, hogy akkor nehezebben tudtak intézni dolgokat?
Hát hogyne, mert mikor bejött ez a kommunista világ, 47 után, akkor kapcsolták Maksához, a papírok mind Szentgyörgyön voltak. Kézdire ment, küldték Szentgyőrre. Mondjuk én ezt csak apáinktól tudom, s ettől attól. Azt mondják a Basányi patak, a Bodoki havastól indul, ami a patakon erről volt, a volt Sepsi járás, ami a patakon túl volt, a volt Kézdi járás. Most ez szerencsétlen helyzetünk volt, amikor visszaállott ez a rendszer, mert minden papírunk az erdőről, sárról, arról, Mindszentgyörgyön kellett keresni, és itt-ott. Kézdén nem volt meg semmi.
De visszakaptak minden területet, amit igényeltek?
Nagyjából visszaosztanak másodszor. Az egyház is visszakapta, mert előre nem adtak ki mind, azután még adtak, és így valahogy elintéződött.
Én ahogy jöttem Sepsi-Besenyő fele, én azt látom, hogy a földek meg vannak dolgozva. Van parlagon maradt terület itt a határban?
Nincs, nincs, mert van egy kovásznai vállalkozós, az megcsinálja, de... Itt mi volt a régi világban, s van most égsföld.
Amúgy jó a termőföld? Lehet gazdálkodni rajta?
Nem erős jó. Agyagos föld. Hegyi föld. Kövás.
De akkor mit termesztenek rajta?
Lesz minden. Buza még jobban lesz a hegyben, mint a rajföld. Sikértartalma nagyobb, mert a nap megütközik.
Állattartással is foglalkoznak? Mert az egy jó dombos itt a vidék.
Kicsin foglalkoznak. Azért foglalkoznak kicsin. Most elmondok még egy helyzetet, amikor mű végeztük a szakiskolákat, mindenki elment, mert ide a faluban nem járt se busz, se semmi, akkor nem volt autó. Blokkot adtak, és a fiatalok elmentek.
És akkor nem volt, aki átvegye a gazdálkodást?
Amikor már visszakerült a gazdálkodás, mi már ott voltunk, hogy ki voltunk öregedve, és már gazdálkodni nem. Itthon maradtunk a faluba hárman. Mi is úgy, hogy traktoristák voltunk, és akkor itthon ragadtunk.
Megbánta?
Hát nem bántam meg, mert hát én itt voltam a községben, vagy 25 esztendőt az Ajcsitónál voltam a komplexban, mint traktorista, luterista, én nem bántam meg, ezzel jártam a világot, voltam a párfermánál, itt voltam a környéken.
Most az új világban mekkora területen gazdálkodik? Visszakapta a család, ami a családé volt?
Hát visszakaptuk, vissza. Kicsi volt apáméknak. Olyan 2 hektár, 3 hektár, 20 hektár.
És hány állata van? Mert tudom, hogy állatai is vannak.
Állatom van egy tehány, egy ló, és van 20 darabjú.
A lovat a szagáé tartja maga is?
Azért. Azért, hogy otthon várja a hidlast.
Ki lovagol néha vele, ide a határba?
A fiam szokott lovagolni.
A juhokat jobb tartani? Jön haszon?
Nem sok jön, csak a szége megszokta, hogy valami legyen. Ennyi az egész. Nem az, hogy haszon, csak hogy valami legyen, hogy ne tudjon aludni délig.
De hát ezeknek enni kell adni. A szénát azt meg tudja csinálni? Vagy van még ilyen kaszáló kaláka itt Besenyőbe?
Most már géppel kaszál, nem kaláka az. A kollektív időben utakot vettünk, s 30-40-en voltunk. Mondjuk abban voltak maksaiak, eresztevényiak, s mi így a traktoristák összeállottunk, s 30-40-en voltunk reggel, egy-egy órát kaszáltunk. Jártunk munkába, s akkor ezt tartottunk mi állatot.
Itt az építkezés Kalákában zajlott annak idején, gyerekkorában? Mert látom, hogy sok olyan egyforma típusú ház van.
Valamikor itt volt egy Bársányai csoport, egy darabig volt a kollektívnél, és ott annak Kósuk Ciánál, egy Bársányai csoport kőműves, akik 60-ban, amikor a kollektív megkezdődött, hát normálos így Kalákára építettek, akinek gyengébb háza volt, már sok gyenge ház volt akkor, nekiálltak, az emberes odaálló, és építettek házakat. Felújították, na akkor azért van annyi egyforma, egy típusú ház.
Mind besenyőiek lakják?
Sok idegen.
Ők honnan jönnek, városról?
Jöttek Szentgyörről, Brassóból vannak sokan. Hát a tón túl az a rész, az esbársányai rész volt, az valamikor a katolikus egyház adta, aki jött katolikus felvidékre. Azoknak adták azt a földet. Most már mindenhol van adva azok a földek idegennek. Brassóiak, bukurestiek, ilyen nagy emberek, akiknek volt pénz.
Akkor ilyen őslakos hány lakja a besenyőt?
Az ember át kéne gondoljon, ahogy méges májkek törzsgyökeresek. Ne vagyunk még fel a forma.
És azok a fiatalok, akik elmentek a kollektivizáláskor, van közülük olyan, aki hazaköltözött, és az ősi birtokon folytatja tovább?
Hát hazaköltöztek, de már mindnyugdíjasok, egy vagy kettő, amelyik folytassa a mezőgazdaságot. Van egy öcsém, az folytassa, annak a fia folytassa Martonoson, itt az apja. Most volnának valami fiatalok, amelyek akarnák, hogy csinálják, de nehéz a kapaszkodás.
Azért láttam egy traktort itt a portákon belül.
Van, hát van vagy 10 traktor, amelyik. Most van vagy 2 fiatal, olyan 20 esztendős egyik, 2 testvér, olyan 30-40 évig, amelyek több tehán tartnak, olyan 10-15-öt, azok viszik még a primet. Hát volt itt egy darabig, de lemondott mindenki. A mázőn a szántóföldeket csinálják, de volt 2. Egyik a tavaly előtt összehúnt, meg nálamnál fiatalabb volt. Itt a szomszédban volt még egy, az is csinálta, ő a tavaly húnt meg a nyárba. Így kikezdünk menni.
Én 2 üzletet is kaptam járva a települést. Annál több is van, vagy csak ez a 2?
Amelyik a sarkon fordulunk fel, az nem igen működik. Az átállott a mezőgazdaságra.
Azt akartam kérdezni, hogy ennek a kicsi falunak minek kell 2 üzlet? Ezt is munkaelosztónak használják? Ott megbeszélik a dolgokat, és mindenki megy dolgozni?
Vannak olyanok, akik ott megbeszélik a napi menetet.
Gondolom, a port az éle is öblögetik, nem?
Tartó volt a falu, én elmondom mit. Nem volt televízió, nem volt semmi a régi világban. Elmentek egymáshoz, baráthoz, tulut fosztottak, valamit csináltak, megittak egy parpálinkát, és elbeszélték, hogy hónap meg ganyézni. Na, elmegy kéne, és hónap után ganyézzük meg a menket is. Hát volt a régi világban itt.
Ma nem ülnek össze még a szomszéddal se?
Ha, úgy vagyunk, mint Németországban.
Miért ott hogy vannak?
Hát én 100 csináltam az iskolát. A szomszéddal nem tudta, hogy ki az. Pedig itt voltam, rupja.
Mondta, hogy nézi a tévét is. Tehát akkor megvan a kötelező sorozat, amit minden nap meg kell nézni?
Nem nézzük pont a sorozatot. Inkább a politikát lássam én, hogy mi történik.
Miért jó, hogy bosszantsa magát minden este?
Én nem bosszantam. Már egy nyugodt ember vagy.
Imre bácsi, itt van egy tó. Ez valamikor szántóföld volt, mielőtt tó lett volna belőle?
A szálló.
Nos, mekkora területen van? Mert az egy jó nagy területen terjed ki ez a tó.
Az igazság szerint 80 hektáron van, de még azon fejjel vannak csak a szál.
És ezt a besenyőpatak táplálja?
Igen.
Ez kihez tartozik?
A vízügyhöz tartozik valahova, oda Dózs megyébe, vagy hova, de ezt elágát izéltük, hogy miért nem a néptanácsi, hanem miért nem a falui, aki volt.
És miért nem?
Miért? Hát az állam elvette. Hát így vagyunk a földekkel. A besenyőnek volt egy csomó földje, itt volt vagy 5 nagyúr a régi világban. Az uraknak volt egy csomó földjük a vasúton túl. Átment Régyhez a földek, a besenyei földek, a jó földek, s a többi átment a Gidófalvi községhez, Angyaloshoz, azért, mert amikor kollektivizáltak, a szép mezőt csináltak, mutatták a földeket, így a földek el vannak rajzolva.
Ebben a tóban vannak halak? Mert azért látok autót megállni a partján, gondolom halásznak ott az emberek.
Én olyan test tudok, hogy a nyáron segítettem valakinek, valami kövicset hordtunk a tószéjére, és egy 8,5 kilós csukát fogtak benne. Egy brossoly. Svitotta, már csak egy kilót, vagy már nyit szabadna kifogni, svitotta az illető, hogy hány aztán, de keresztül halászik, nem fogott, most fogott az egyszer, mégse adják oda ingyen neki.
Imre bácsi szokott halászni?
Há.
Miért unja korbácsolni a vizet?
Én ilyen csendes bolondsággal nem foglalkozom.
Meg azt mondják, hogy megnyugtató.
Tudja, gyermekkoromban halasztam kossal a patakba, és akkor rákáztunk, és halasztunk, beleállottunk, csórén, és mentünk, és a kosba hajtottunk, és kaptuk kis kettő matarázt, és avval fogtunk.
Csukán kívül meg mit lehet fogni?
Többféle hol van benne. De az igazság szerint öntözésre volt csinálva. A telepítés aztán most került a 90-es időkben.
Területek öntözésére létesítették ezt a tavat?
Hát Baksától le, Lécfolvaig, Baksától fél oda, Hergeriaig mindig nem kapja vizet. Baksán, benne a rétben van egy nagy stáció, 4 pompával, ami már nyomta a vizet a gosztátoknak fel.
A kiépített öntözőrendszer, ez még megvan?
Most megint öntöznek belőle, de most újra akarják, úgy hallottam csina.
Itt van Besenyőben a tábor is. Nagyon szépen karban tartják. Itt még tartanak táborokat, vagy van foglalkozásod?
Van. Jönnek innen, onnan, de a tábor se tartozik hozzánk, a községhez.
Az meg hova tartozik?
Hát Bukurásthez valahol. Még a megyéhez.
Mindjárt kiderül, hogy a föld sem a maguké, amin van a házuk.
No, hát itt van egy, most már mondjuk el, egy olyan kút, hogy valamikor szekéren innen csonnat elhozták a beteget, letették, nem tudott mozogni, és amit tudok, hogy Bitáros Borostyóra az illető gyalog hazament, itt 2 hét alatt meggyógyult.
Olyan gyógyvize van?
Gyógyvize van. Kénes víz.
Mire jó ez a víz amúgy?
Azt mondták, mindenféle betegségre jó. Úgy hívják, hogy büdös kút. A tavaly nekiállottunk az egyháztagok, a presbitérek, kitakarítottuk, mert a sok idő alatt elduvasztották, mert ott volt házikók, benne fa, kádak. A régi időszakban a közbirtokosságnak fürdője volt. Aztán azt mondták a közbirtokosságnak, hogy ami a föld alatt van, az állami terület, nem a közbirtokosság, és akkor szépen már azelőtt a kollektív világba lebontották ott a fürdőt, és szétrombolták. Ment egy darabig, úgy hiszem, hogy 70-ig. Még fürödtek, volt egy fehér nép, melegítette a vizet. De a közbirtokosság annak idejében hátra hagyott egy nagy üstöt, ilyen ércüstöt, amiben belévért 150 liter víz. Ott volt az erdő közepén, fa volt, a száraz ággal megmelegítették, és feredtek.
És ma miért nem ferednek?
Ha el van robbanva minden, nincsen semmi, csak a kút, amit most mi kitakarítottuk.
Na jó, de a vizet nem hordják? Mit tudom én, hogyha valaki hazavisz, és otthon megmelegíti?
Aztán egy időszakban B volt, a kút, a sok eső, minden, a mocskot beléhordta, csak mi tudtuk, hol van, és nekiállottunk, és kitisztítottuk. Egyel felékenyeztünk, és hazajött.
Egy kicsit érjünk vissza a táborra. Ez mekkora területen van? Mert azért jó nagy helyet foglal el, ahogy én látom itt az útról.
Hát, én a táborról elmondok egy esetet. A tábor igazság szerint az egy egyházi ház volt, amikor ide az első református pap jött, annak a falu építette azt a lakást, oda vannak eltemetve a leszármazottjai is, künn az erdőbe. Egyik fia százados volt, a másik ezredes, az 1848-as háborúba. Azok kikerültek Magyarországra, egy leánya maradt itthon utoljára, azoknak a leszármazottjai most már valahol Amerikába, így vagyunk informálva. Megcsinálták kultúrotthonnak azt az egyházépületet, azt átadták a községnek. Hát még az én koromban egészen, amíg a kollektív meglett, kultúrotthon volt. Még azután is valamennyit. Akkor jöttek, hogy oda tábor csinálnak, a megye, akkor tábor lett. A régi épületnek csak az alja van meg, mert ott voltak ilyen nagy pincék, ilyen úri pincék, van olyan pince, ahol hidág volt, téglával ki volt rakva, ott, ha háború volt, és oda be lehetett ülni, hát itt is vannak, még most is megvan. Itt egyet felújítottak, ne, de volt bennebb is.
A kuriára tetszik mondani?
Igen, de hát olyan itt három volt, nem három, négy vagy öt, olyan bunker itt a faluban.
Ott hány személyt tudtak elszállásolni a tábor területén? Mert azért pár épületet látok.
Oda vannak ilyen faházak építve, úgy is volt, hogy 200-250. De ilyen pionérok, ilyesmik jöttek örökké. Hát Bukurest igazgatta.
Egy tanösvényt is kiépítettek a Sepsiszentgyörgyi cserkészek. Az még megvan-e?
Megvan.
Akkor azt még használják a gyerekek?
Nem tudom, használják-e, de a jelzés megvan.
És szóba került ez a kúria, most éppen épülőben van.
Igen.
Ez most kié? Mert ez már volt hollandé is, most éppen kié?
Nem lehet tudni. Valami vállalkoz.
Most éppen dolgoznak rajta, és elég szépen rendbe hozzák.
Mert hát csak a kúria most nem maradt meg a kúriából, az a nagyház. De ide építettek egy szállodát. Most belőle azt mondják, a tóra építnek valamit megint.
Turisták az vonz majd ide, gondoljuk.
Adna az is.
Manapság még az a jó összetartás, amiről a beszélgetésünk elején említést tett, az még megvan-e? Legalább a rokonok között? Vagy most már mindenki el van a tévével, el van a saját életével?
El van a saját életével. Ha temetés van, vagy vándésé, akkor még összetart. Akkor áll még.
Lesz jövő itt Sepsibessenyén? Hogy látja Imre bácsi?
Nem tudom ezt. Ha volna több fiatal, volna házasodás, legények és mind vén legényül megvannak legtöbb része.
Hát biztos tudnak valamit, hogy miért nem vállalják be.
Na, járnak dolgozni ide-oda, de mindenki jár Szentgyőre, most is van mi a régi világban, mi a művilágunkban. Nincsen busz, nincs amivel járni, ki úgy tud menni, így ára felé nem vonzza senkit, mert nincsen amivel jár.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Dalnoki Sándor, Tasnálő Tanna Arvót.
Most nyugdíjasként tengeti az életét, de amielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, azt mondta, hogy pénze is van, ideje is van, mindene van, tehát nem panaszkodik. Most éppen itt a Sepsibessenyői tó partján ülünk, éppen halászgat a tanár úr. Gyakran teszi ezt?
10 éve nem horgasztam, de 10 év után épült ez a stég. Egy Sándor nevezetű barátom megkérte, hogy ide csinálhat egy stéget. Hát mondom, ez nem az enyém, hát csinálhat, az kártén belül az enyém, kívül nem. Aztán megépítette, azt mondja, de most van stégem, de akkor most kéne horgasszunk is. Kell venni bérletet, az 2500 lár, nekem nagyon sok az a 2500 lár. Mondom, te Sanyi, én nem szoktam horgászni, de ha megkész, hogy vigyázzak a javaidra, amit ide felépítettél, én szívesen. Akkor hozott egy csomó botot, ott vannak, 5 bot van. Ő bér rakta, de hát nem az én stílusomban rakta be. Nekem így rend van 1-2 bot, és ennyi. Ő betett 5 botot, tapottunk rajta, ide-oda, nem fogtunk semmit. Hát mondom, Sanyi, az így nem bot. Közben aztán én az én stílusommal fogtam 2 süllőt, szépeket. Na most már mondom, ha fogtam is, hogy itt van egy lehetőség, akkor aztán így neki fogtam tanítani a Sándort, amelyik elég rossz tanuló. Valamit átvett tőlem, és akkor aztán így most már így oké minden.
Itt télen-nyáron lehet horgászni?
Itt mindig lehet, télen-nyáron. Nagyon nem lehet fogni, de úgy szerencsével mindig tudunk egy kicsit fogni. Hogy mondjam, a székely ember nem is nagyon szereti a halat, inkább a disznó felé vagyunk beáldva. Ezek a tápos halak úgy vannak, mint a tápos disznók. És akkor így nem szívesen esszük se a talpos halat, se a talpos disznót, és így aztán kimaradt. Például a süllőt, a csukát, azt nem nagyon lehet talpozni, mert az élő halat eszik, tehát azt úgy szoktuk enni. Ha megfogjuk, akkor meg is esszük.
Én úgy fogalmaztam, hogy a tanár úr itt halászik, ő meg azt mondta, hogy horgászik. A Székely bácsi megmagyarázta, hogy mi az, hogy halászás, mi az, hogy horgászás. Ön hogy tudja?
A horgászat az, mikor ezzel a bottal bedobom, és megfogok egy halat. Halászat az meg hálóval van, már rengeteg kerülveli a hálóba.
A Székely bácsi azt szokta mondani, hogy az a halászás, amikor elmegyek halat fogni, a horgászás az, amikor nem akarok otthon ülni, és el akarom tölteni valahol az időmet. Hát ez a vicc kedvéért van így. A halászaton túl azért köze volt a tanösvényhez is a tanár úrnak. Évekkel ezelőtt gondoltak egy nagyot és merészet, és kiépítettek itt egy tanösvényt. Az ma milyen állapotban van?
Itt egy kicsi politikát is be kell hozzak, már sajnos a tanösvény az még a Gál tanár úr idejében indult el, és úgy gondoltuk, hogy ez pontosan egy jó táptalaj itt Besenyőnek, hogy rengeteg madár, rengeteg fa, rengeteg völgy, hegy, minden egybeesik, és gyerekeknek meg lehet mutatni némi dolgokat, ami kötődik a tantárfhez is, a kirándulásokhoz is, minden egybe, és jobban el lehet sajátítani a tananyagot, például a biológiát, az állattant, vagy a fákhoz való szeretetét, mint az órákon, azon 50 órában, mert a gyerek vagy figyel, vagy nem figyel, vagy elolvassa, amit kell. Ez így nagyon jó volt, és akkor ez a Pro Natura, amelyik az egész megyébe rengeteg testnevelő tanár, biológia tanár, nyelvészek is voltak benne. Az úgy működött, hogy minden iskolából egy tanár, és az kiválasztott 3 gyereket, és mindig különböző falvakba mentünk, és ott nézelődtünk, vittünk valamit, kipucoltunk valamit, és gondolom a tanösvény ezzel kapcsolatosan is bővült. Már a Rétyinyírba is indult fél, de ott beépültek román nemzetiségű tanárok, és akkor úgy elvitték arra felé, már a felé nem szabadott volna elvinni, tehát a politika felé. És akkor ez már nem nagyon tetszett egyes tanároknak, és akkor így kimaradtak ezek a pronaturás dolgok. Élő példa, hogy a Rétyinyírbás Kisbaconban volt egy olyan gyűlés, ahol a tanár úr, öreg tanár úr elvitte arra fele, amára nem szabadott volna. Damó nevezetű Kisbaconba tevékenykedett, és ő kezdte meg ezt az átállást, csak aztán így a Rétyinyírba így került egy olyan csoport, amelyik magukénak vallották ezt a pronaturát, és én úgy emlékszem, hogy akkor egy páran biológus tanárok és tanfelügyelők, mindenki megmondta a magáét, és akkor ugye az a két csoport úgy szétszette ezt a pronaturát, és szerintem onnantól úgy nem is foglalkoztunk vele.
Mennyi ideig élt ez a tanösvény, úgy igazából a fénye mikor volt? Mert amikor hozták létre Gál Sándor tanár úr, ő a Sepsiszentgyörgyi Tanulókházának volt akkor az igazgatója, és a cserkészei is itt ténykedtek, és akkor készült is egy riport, ami a Marosvásárhelyi Rádió szalagtárában megvan. Akkor úgy meséltek erről a tanösvényről, hogy mekkora nagy lehetőség, és milyen gazdag állat- és növényvilág van itt, amit érdemes mutogatni.
Így van, utaltam is az előbb, hogy itt hegyek, völgyek, fák, tavak, minden volt, és ugye itt nem volt halászsas, és volt egy ilyen anekdóta, hogy megjönnek a városi tanárok, és akkor mutassunk nekik halászsast. Pont ezen a tón volt, megfogtak egy halat, és a tábor felé ott megpucoltak egy halat. Láttak halászsast, és ott pucolta meg, a felrepült a sas innen oda, erősen jó pofa. Tehát humorosan is ténykedtünk, miután a gyerekekkel vége volt a megfelelő program, jött egy vacsora, és akkor ottan ott kibeszéltük magunkból még azt is, ami nem szabadott annak idején a kommunizmusba, és azt mind belefért. És azért is szerettük, hogy úgy szabadon lehetett beszélgetni is, Ugye úgy gondoltuk, hogy senki nem tüleskedik esetleg, hogy rosszat mondunk-e Ráncerről, vagy a tanügyről, vagy mit tudom én kiről. Forrai Lilla, ha jól emlékszem, neki a testvére volt a mesteránnak. Forrai, még Nagy Ödön, Berezgből, még volt egy, nem jut a szembe, nem. Akkor ezek mind olyan humormesterek, ők vitték a primet.
Itt ilyen nagyon rendkívüli állatfaj vagy növényfaj található?
Jól emlékszem, 80 és 40 körül volt a számok az állatfajokból is, és a növényzettől is.
Mekkora területen volt kiépítve ez a tanösvény? Hosszú volt?
A tábortól indult, csak akkor felmentünk egész a tetőre. Ott csináltunk egy kört a tetőn, még mostanában, amikor tudtam járni, még fel tudtam oda menni. Ott volt a tetőn egy kör, és akkor elmentünk Gidófalváig. Talán Bodogs-Gidófalva között működött volna, nem tudom.
Most, hogy a tanügyben vannak zöld hetek, meg iskola másképp hét, meg egy csomó olyan lehetőség, amihez ezt a tanösvényt be lehetne iktatni, és többet tanulnának a diákok egy-egy ilyen túra alkalmával, mint hogy ott eltöltsék csak az időt, azt az egy hetet. Nem akarja senki ezt kézbe venni?
Rosszat tetszett kérdezni. Már nem szívesen beszélek a tanügyről. Az elmúlt dolgokról jó dolgokat tudok mondani, de ami most van, csak rosszat tudok mondani. Nem tudom, hogy dacé, hogy megöregettem, hogy dacolok a mostani világgal, de hát annyi mindent, hogy zöld hét, még nem tudom mi. Hát kiállítsa meg őket, hogy nem. Mert ugye a tanösvény nem csak innen indult, mert a bicikliturával kezdődött, hogy mindig mentünk arrabb, biciklivel. És akkor úgy jött az, hogy csináljuk ezt a prónatúra, és akkor nem mindenki tud, gondolom én, hogy kerékpárral nem tud menni, és akkor így leálltunk.
Egy fél mondattal említette, hogy a múltról tud jót mondani, a mostani tanügyről nem annyira. Mitől volt az jobb? Pedig úgy szoktuk emlegetni a kommunista érát, hogy az aztán, hogy mennyi disznóság történt, de hogy lehetett akkor átvinni jó dolgokat is, és megvalósítani, és ma nem tudunk annyira. Vagy ma valami más jót valósítanak meg, amihez mi most már kezdünk öregek lenni?
Nem csak. Én úgy mondom, ahogy gondolom is. Már tulajdonképpen a tudás az onnan kezdődik, hogy fegyelemmel össze van kötve. Nem tudsz megtanulni valamit, amíg nincsen fegyelem. Tehát, hogyha a tanár nem tudja megfegyelmezni megfelelően, és nem makarenko stílusra gondolok én itt, mert ugye volt akkor makarenko stílus is, de volt olyan, hogy ránéztél a gyerekre, és az mindjárt tudta, hogy ez nem jó. Mert otthon kap egy büntetés, és akkor azért ő fog szenvedni. Ez innen kellene, hogy összekavárjuk itt a tudást, a fegyelmet, és a szülők, nem is tudom, hogy hogy kövezzem bele ezt a szülőknek a viselkedését, vagy honnan kezdjem, hogy igazat is mondjak. Talán a pénzt is bele kéne. Az, hogy megveszek valamit, nem azzal, hogy leülök és tanulok és fegyelmezettem. Segíti a szülő, hogy jaj, az én fiam is legyen mérnök, legyen orvos, legyen mit tudom én mi, és meg kell segíteni egy x helyén, egy tanárnál, egy politikusnál, egy orvosnál, hogy segítsen azon a gyermeken. De hát hogy lehet segíteni, hogyha a gyermeket nem ültetem le, hogy tanulja meg? Nem tudom, hogy jó, ha én vagyok-e, de én csak így tudom mondani, hogy ha nincs fegyelem, nincs tudás.
Annak idején, amikor még aktív pedagógus volt, akkor mások voltak a gyerekek? Vagy akkor ez a fegyelem, ez az otthoni pofon azért segítette a diákot?
Igen, jól tetszett mondani. Annak idején a gyerek talán tartott, nem hogy félt. Már volt, amelyik félt. Ha négyes kapott, az otthon megvárték, nem szabadott négyes kapni. És ezzel tudtuk kordába tartani a gyerekeket. De volt, amelyik nem foglalkozott ezzel, addál fiam, átmész úgyis. Hát aztán viszek X tanárnak vagy igazgatónak egy tyukot, az meg átenged. És így is volt. Tehát nem a tyúkkal akarnám én, hogy métengette át az igazgató, vagy a tanár, vagy valaki azt a gyereket. Kisebb adományokkal hozzájárultak, hogy egy kicsit lekenyerezzék azt a bizonyos valakit, és az átengette. De tudnék viccesen mondani erre egy olyan smit, hogy hogy került egy polgármesteri posztba. Itt történt Maksán. Helybeliek voltak a gyerekek, és a magyar tanárnő Albisbor, Bakcsi Csilla még él. Ott volt egy olyan beszélgetés, hogy igazgató úr mondta felém, én X tanulót meg kell buktassam. Mondom, te Csilla, hát Dalnok felé van egy farm, és ott éltek a gyerekek, és navétáztak de Maksára. És mondom neki, tehát nem buktathatod meg, hát ottól jó gyerek, testvére minden, nem buktathatod meg. De én meg kell buktassam, mondom, Csilla, te dolgod, én igazgató vagyok, te tanár vagy, végezd a dolgodat. Na aztán bement az osztályteremben, és elmondta, hogy Ottócska, átengedlek, mert az igazgatóbács és jót mondott rólad, minden átengedlek, de nehogy véletlenül meghalljam, hogy polgármesternek fogsz jelentkezni. Sok idő álltál, talán 15 év vagy 20 év álltál, és jött a választás 20 év után, és mit ad az Isten? Felhív Bakcsi Csilla tanárnő, hogy na, mondok egy jó pofa dolgot. És elmondja nekem, hogy tudod, hogy ki lett Dalnokba polgármester? Otto. Éppen, hogy megfogozzak, hogy nássák le a székre. De a gyerek jó felé igazodott közben, illet Ottóból polgármester. Nem is volt rossz polgármester, utána csak jót tudtam mondani, Ottóról már sok fejlesztés, Dalnokba sok minden történt az ő keze alatt.
Igazgató úr, lesz még rangja a pedagógusi szakmának? Lát egy kis reményt arra, hogy visszajön az az időszak, amikor úgy tiszteltük a tanárokat? Nem féltünk tőle, de tiszteltük.
Igen, mert az a tisztelet, én nem tudom, hogy honnan jön. A tiszteletet nem tanítsák. Azt ki kell vívni. Tehát egy tanár akkor tisztelődik, vagy akárki, hogyha maga módján ő is tiszteli a rákövetkezőt, vagy amivel szemben áll ő. Nem jön úgy csak magától a tisztelet. Oda sok mindent kell tudni. Maga módján meg kell tanulni rengeteget, a tantárgyakot, kémiát, biológiát, fizikát, hogy mindenhez hozzá tudja szólni, és egy tanár mindenhez hozzá tud szólni úgy nagyjából, akkor fogja valaki tisztelni, mert hát a tanár tudja. Tehát az úgy nem csak jön, hogy rád dobják a tiszteletet, mert azt ki kell vívni.
Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy itt ülünk a Sepsi-Besenyői tó partján, és beszélgetünk itt jó dolgokról. Halászás vagy horgászás közben szokott nosztalgiázni, hogy végig gondolja ezeket az időket, amikor mennyi mindent megvalósítottunk, mondhatni semmiből, és ma, amikor akkorák a lehetőségek, nem biztos, hogy jóra használjuk ezeket a lehetőségeket.
Hát nem is tudok arra válaszolni, hogy elmennek úgy mellettünk ezek a lehetőségek, és vissza kell utaljak, hogy az ember nem idejében tanulja meg a jó dolgokat. Mind a matematikát, a biológiát, a fizikát nem idejében tanulja még, és nem tudja felhasználni. Most nem akarok egy halászatra visszamenni, hogy most már én is kéne fejlődjek, mert hát mi annak idején kukoricát tettünk, kukoricával etettük, megfogtuk a nagypontyot, örventünk neki, ez volt. Most meg olyan modern felszereléssel vannak, hogy ezzel hogy fogod meg? Ide teszik a csalit, nem a horogra. Hát én elképettem, hát a csalit nem a horog, nem. Ide fel kell fűzni, kicsi horogra felfűzzük, és így kínlódunk, és akkor tényleg itt mi félig kihúzzuk, és akkor itt le elmegy a halmát, hát a kicsi horogról próbál megszabadulni, és bucskázik egy nagyobb acska pont, így egy kacskabukát úgymond csinál a vízbe, és akkor csak leköszön, mert kicsi horog kiakad belőle.
Jó, de ez humánus, tehát nem sérti meg a száját.
Igen, humánus, hát így van. Kacagok azért, hogy mi az, hogy humánus a hal és az ember között? Már az nem humánus, hogy megfogjuk, hogy együk meg. Ugye fogom humánusan a kicsi halat, bár hát eszem oda a csapdába, és odaadom a macskán. Úgy sajnálom azt a kicsi halat, de hát mit vele tessék? Itt van száraz táp, azt meg nem nagyon szeretik.
Reménykedjük abban, hogy azért csak változik valamit jó irányba ez a világ, mert ez így nem mehet, még a föld forog.
Én is remélem, hogy változik, de nem látom, hogy az én időmben változzon, mert nem jó felé megyünk. az emberek azt gondolják, hogy ők így butaul, ők változtassák meg a világ. Hát nézzünk bele akármelyik televízióba, hogy mi történik ott. Mindent nézek, és szelektálok, tehát átkapcsolok abba a helybe, hogyha nem tetszik nekem, vagy nem jó felé menjünk. Olyan butaságok történnek politikusoktól, magas rangú emberektől, akik tudnának szólni, és nem szólnak. És világ részén franciákat nézem, Brüsszelt nézem, minden nézem, és megáll az ember esze, hogy ezt miért csinálja. És tudna változtatni. És akkor visszajövök a faluba is, hogy mindig rossz felé visszük a világot, akarva, akaratlanul, pénzét, javakét, hogy nyárjunk minél többet, akkor képesek vagyunk átállni egy másik oldalra, vagy megvalósítani azt a megvalósíthatatlant. Szerintem ez nem mehet jó felé, hogyha valami nem olyan történik, amit nem szeretnénk, de annélkül nem fog ez megváltozni.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Sepsibesenyőn készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.